Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében, és a mai alkalommal egy nagyon picikét visszatekintve az előzőekre, még mindig egy picit az utolsó időknél maradnánk, de egy kicsit személyesebbé téve a dolgot. Az utolsó idők szentségéről szeretnék beszélni, és a egyik ószövetségi törvényi előírás alapján néhány szellemi igazságot megnézni, hogy mit is tanít nekünk erről a Biblia. Mik azok az alapelvek, amelyeket megfigyelhetünk ebben a nagyon különleges mózesi törvényben, és egy kicsikét már ezt fogjuk átnézni. Nyissuk ki Bibliánkat Mózes 4. könyvénél, és a 6. rész első 8 versét fogjuk elolvasni, majd még fogok utalni a következőekre, hiszen az egész ige szakasz szinte csak a nazír fogadalomról szól. Az utolsó néhány igevers a híres ároni áldással zárja tulajdonképpen ezt a szakaszt. Tehát Mózes 4. könyve 6. rész első 8 versében így hangzik Isten igéje. Azután így szólt az Úr Mózeshez. Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik, amikor egy férfi vagy asszony külön is fogadalmat tesz, nazír fogadalmat, hogy így az Úrnak szentelje magát, szakassza el magát a bortól és a részegítő italtól, borecetet és részegítő italból való ecetet ne igyon, és szőlőből csinált italt se igyon, se új, se aszú szőlőt ne egyen. Nazírságának egész ideje alatt semmi olyasmit ne igyon, ami a szőlőtőről való, a szőlőmagvától fogva a szőlőhéjáig. Nazír fogadalmának egész idején ne érje borotva a fejét, míg be nem telnek a napok, amelyekre az Úrnak szentelte magát, szent legyen, hagyja növekedni fején a hajfürtöket. Egész idő alatt, amelyre az Úrnak szentelte magát, ne menjen be holttesthez. Se apjának, se anyjának, se fiú, se leánytestvéreinek holttestével ne fertőztesse meg magát, amikor meghalnak, mert Istenének nazírsága van a fején. Nazírságának egész idején az Úrnak legyen szentelve. Talán kevésbé ismert ige ez a Bibliánkból, és mégis azt láttam a elmúlt időszakot vizsgálgattam és tanulmányoztam ezeknek a nazíroknak az életét a Bibliában, hogy nagyon-nagyon sok üzenetet tartogat nekünk újszövetségi hívőknek is. Szinte egy ilyen prototípusát mutatják be, hogy Isten hogyan képzeli el a neki való odaszánást, az oda szentelt életet, és ezt fogjuk majd kicsikét megvizsgálni. És ha megnézzük most az utolsó időkkel kapcsolatos jeleket és eseményeket, akkor azt látjuk, hogy bármi is van a világban, bármi is történik a világban, óriási változások történtek csak az elmúlt egy évben is, hogyha figyeltük az eseményeket, de egy dolog nem változott. Istennek a terve. Isten szent, és Isten mivel szent, azt akarja, hogy mivel én szent vagyok, ti is szentek legyetek. Istennek a szentsége nem változik különböző koroktól. Mukkor épp egy ének jutott eszembe, csak kicsit átvariált az agyam, vagy gendertomból zúg süvít a szél. Most már ez is óriási kihívás a keresztény közösségekbe. És a mai alkalommal azt szeretném egy kicsikét így megvizsgálni, így megnézni, hogy a Biblia alapján milyen lehetőségeink vannak ebben az utolsó időben, milyen kihívásaink vannak, mik azok, amelyek fenyegetik a szentségünket, a Krisztussal való közösségünket és kapcsolatunkat. És ha még picit mélyebben megnézzük, hogy milyen proféciák szólnak az utolsó időkről, amit az elmúlt egy évben szerintem úgy bőségesebben megnéztünk, a teljesség igénye nélkül, akkor azt látjuk, hogy ahogy közeledik Jézus Krisztusnak a visszajövetele, szinte már lehet érezni az előszelét, és magam előtt már szinte látom, hogy a célegyenesben vagyunk, és hamarosan menni fogunk, akkor azt lehet látni, hogy egyre nagyobb nyomás lesz az egyházon, egyre inkább elszakad egymástól a hívő és a hitetlen egyház, egyre mélyülnek azok a szakadékok, amelyeket azok az erők indítottak a gyülekezettel szemben, amelyek meg fogják rostálni Istennek a népét ebben az időszakban. És mégis azt lehet látni a Bibliában, hogy mindig van egy maradék, mindig van egy győztes csoport, mindig vannak olyanok, akik mind halálig kitartanak, mindvégig hűségesek maradnak az Úrhoz, és a nazírok ilyenek voltak. Legyenek ők is számunkra most a példaképek. Nézzünk meg egy kis nyelvtani érdekességet. Nagyon nem fogunk a héberbe belemenni, mert nem teológián vagyunk, csak hogy megértsétek, hogy a nazírnak a jelentése mit is takar a Bibliában. Sokan meghallják ezt a nazír szót, az jut eszükbe, hogy valami különc emberről van szó. Legtöbbször Sámson jut az emberek eszébe, esetleg még talán Sámuel vagy Bemerítő János, és ilyen nagy vad emberekre gondolnak, hatalmas nyíratlan ilyen rasta fizurával, meg mindennel. Ütnek, vágnak, darabolnak mindent. de kicsikét szeretném ezt a képet árnyalni, van ilyen típusú nazír is. Ma úgy az általában nazírokról szeretnék beszélni. Azt olvashattuk az első pár versben, hogy szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik, amikor egy férfi vagy asszony külön is fogadalmat tesz, nazír fogadalmat, hogy így az Úrnak szentelje magát, szakassz el magát a bortól, részegítő italtól, borecetet, részegítő italból való ecetet ne igyon, szőlőből csinált italt se igyon, se új, se asszú szőlőt ne egyen, nazírságának egész ideje alatt semmi olyasmit ne igyon, ami a szőlőtőről vagy a szőlő magvától fogva a szőlő héjáig. Tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb összefoglalás a nazíroknak, és remélem jól látszik, hogy három színnel jelöltem három kifejezést. Maga a nazír szó, a szentség és az elszakítás, illetve a nazírság. Itt mind a három helyen egy azonos héber szótőből képzett szót találhatunk. Ez ugyebár mivel a maszoréta szövegben van csak magánhangzó, itt a héberben a NZ és az R kifejezés van, most a betűktől eltekintek. Az első maga a nazír kifejezés, ez talán a legismertebb, ez tulajdonképpen egy származék szava. Ez azt jelenti, hogy odaszentelt, odaszánt ember, de ugyanezt a kifejezést használja a héber szöveg, amikor a 7. évben, illetve az 50. évben a le nem metszett szőlőt is használják. Így már kezdjük egy picit érteni, hogy miért kell a nazírnak, miért tilos a nazírok számára a szőlődő és a termés fogyasztása, mert ugyanúgy oda van szentelve Istennek, mint ahogy a 7. és az 50. évnek a termése, amihez nem lehetett nyúlni. Itt már egy picikét közelítünk a jelentés tartalmához. Tehát maga a nazír azt jelenti, hogy egy odaszentelt, odaszánt életű ember, aki valamilyen célra odaszánta magát Istennek. A következő a szentelés, vagy az elszakítás szó, ez a nazár kifejezés a héberben. Ez már konkrét cselekedetet jelent, hogy oda szenteli magát valamilyen célra, vagy eltér valamitől. Itt jön be a naziroknak a különbsége, hogy ők általában mindig szembe mentek az árral, és mindig valami különc dolgot cselekedtek. Nem hétköznapi dolgot tettek. A ókori izraeli társadalomban ugye már megvolt a papi réteg, megvolt a lévitaság és a papság, akinek megvolt a maguk szolgálata és feladata, és volt úgymond a köznép, akik közül egyesek, ugye, mint tudjuk, bírók voltak, vagy bírák lettek, királyok lettek, vagy különböző esetleg a gazdagságuk révén valamilyen komolyabb befolyásra tettek szert. De alapvetően az izraeli társadalmi réteg úgy erre a két fő területre osztott szét, a szentekre és a profánokra. Papok végezték a szentséges dolgokat, akik pedig nem papok voltak, azok végezték úgymond a mindennapi dolgaikat, és ezek közé beékelődik a nazírságnak az intézménye, ami, ha az leírásokat megtekintjük, azt látjuk, hogy majd, hogy nem a főpapi szintre emeli fel az ő életüket, és teljesen elkülönülnek a hétköznapi társadalomból. Gyakorlatilag egy két lábon járó világító fáklyák voltak mindenkor, amikor valaki odaszánta magát Istennek, és ennek egy nyilvánvaló külső jele lett majd az, hogy nem nyírták meg a hajukat, mert a férfiaknak ugye Páltól is tudjuk azt, hogy a nagy haj az nem válik a díszére. És azt is jelenti még, hogy elkülönül, elhatárolódik, elválasztja magát, vagy tartózkodik valamitől, hogy szent legyen. Hát a nazírságnak mindig az a célja, és itt is többször olvashattuk, hogy azért különül el valamitől, azért dönt valami mellett radikálisan, vagy azért szakít valamilyen dologgal, hogy szent legyen, hogy Istenhez közel kerüljön. Ez a célja, és ez a vágya, és ezért képes és hajlandó mindent megtenni. És a harmadik pedig a nezer kifejezés, ez pedig azért érdekes, mert ez azt jelenti, hogy főpapi, királyi korona vagy diadém, hajkorona vagy felszentelés, megszentelés. Ezt a szót használták, amikor valamilyen felkent szeméről volt szó, papokról vagy főpapoknak a királyi, illetve a felkenetés címét a főpapi süvegen használt aranylemezeket. Tehát a nazírral kapcsolatban jól lehet látni azt, hogy ez a három jelentés tartalom azért úgy kiemeli a szerepüket és a jelentőségüket, hogy ezek ilyen felszentelt emberek voltak, akik Istennek a kezében, mint koronák voltak, akiket Isten olajjal, Isten az ő kenetével, az ő szentelésük miatt megszentelte. És a nazír kifejezés azért is érdekes, mert használták még arra is, amikor valaki egy családban külön vagy nagyobb áldást kap. Csak két példa, a Jákóbi áldásban és a Mózesi áldásban megnézitek, az 1 Mózes 49. részében, az 5 Mózes könyvének a végén, amikor Mózes mondja a törzsi áldásokat, akkor Józseffel kapcsolatban használja ezt a kifejezést, hogy ő az összes többi törzs között, ő a nazír volt, ő volt az elkülönített, ők kapták az egyik legnagyobb áldást, ahogy Mózes is fogalmaz, hogy a csipkebakorban lakozó jókedvének az áldása szálljon Józsefnek a koponyájára. Tehát látszik az, hogy ez egy különleges áldáshordozás is volt, amikor valaki egy ilyen nazíromsággal került kapcsolatba és összeköttetésbe. Tehát ez a három szó a héberben, maga az alapszó a nazár kifejezése, a piros, a közésű, és ebből származik az összes többi ezzel kapcsolatos dolog. És van egy héber kifejezés, amivel itt most nem foglalkozunk, ami az élettel kapcsolatos és szerepel itt ebben a ige szakaszban, aminek a héber betűjének a számértéke az 30-at tesz ki. Ez alapján határozták meg, majd később látni fogjuk, az úgynevezett 30 napos minimum nazíromsági időt, és ez volt a minimális időtartam, amire egy embernek oda kellett szánnia magát Isten szolgálatára. Tehát akkor a nazír egy olyan személy, röviden összefoglalva, aki el van különítve Isten számára, tehát ő csak Istenért él, ő Istenért munkálkodik, ő az, aki egyedül Istenért van. Határozott vagy határozatlan időre szól, a nazíreusi törvények szerint él, ezt majd mindjárt kicsikét ki fogjuk majd fejteni. Isten felkent nazírsága van a fején, ahogy mondtam, mikor valaki oda szánta magát erre a nazír fogadalomtétellel erre a szolgálatra, akkor Isten az ő különleges kenetét helyezte el ebben az emberben, és ha megnézzük a bibliai példákat, hogy kik voltak a nazírok, akkor mindegyiket lehet látni, hogy Istennek a kenete volt rajta, Istennek az elhívása volt rajta, Istennek a jó tetszése volt az elhívott nazírokon. A nazírság teljes ideje szentség, vagyis amikor valaki oda szenteli magát erre az időszakra, teljesen szentnek kell lennie, és láthattuk itt a példát, hogy ezt a szentséget hogyan kell megőriznie, nem borotválhatja le a fejét, nem érinthet halottakat, nem fogyaszthat részegítő italt, sem bort, illetve semmilyen szőlőtőnek a termését nem eheti meg. Ugyanúgy oda van számba az ő élete, mint ahogy a 7. és az 50. évben lévő szőlőtermés is. És a Bibliában három típusa található, ezeket mindjárt meg fogjuk majd nézni. A nazír lehetett férfi és nő is. Nagyon érdekes, hogy a papi szolgálatot csak nők, vagy csak férfiak végezhették, míg a nazírság esetében a nők számára is lehetőség nyílik arra, hogy oda szenteljék magukat. Itt a rabbik sokat vitatkoztak természetesen a nőknek a hajnyírása, milyen, hogyan, módon történjen, mert nekik pont, hogy a hosszú haj az ékességük, ezen elég komoly viták is mentek. Aztán a nazírnak kellett tenni egy fogadalmat. A Talmudban a Misna egyik traktátus van, egy külön traktátus van, a nazír traktátus, azt hiszem 50 fólióból áll, és ott részletesen le van írva, hogy mi számít fogadalomtételnek, milyen szavak kellenek ahhoz, hogy valaki kimondja, hogy én nazír vagyok, milyen összefüggések vannak. Erre azért volt szükség, mert a második templom korában, Jézus korában járunk, a farizeusok voltak azok, nagyon érdekes, hogy sok ilyen nazírt, aki úgymond nazírnak nevezte magát, és tényleg oda szentelt az életét, képmutatóknak neveztek, mert mindig csak itt szenteskednek, meg növesztik itt a hajukat, meg csinálják itt a zűrzavart az áldozataikkal. Tehát nagyon érdekes, hogy a farizeusok is belekötöttek már a nazír fogadalomba, és többek között azért kötöttek bele, mert majd azt nem olvastuk fel, a szakaszban látszik, hogy a nazírsági fogadalom végén vétekért való áldozatot is be kellett mutatni, és elgondolkoztak azon, hogy miért kell vétekért való áldozatot bemutatni, mikor egy szentséges dolog van, és azt ókumlálták ki, hogy valószínűleg azért, mert az Isten által egyébként engedélyezett dolgoktól fossza meg magát, és így az örökké való életben majd ez neki számot kell adnia, hogy nem élt az Istentől kapott javaival. Tehát a nazírnak fogadalmat kell tennie, nem ihat bort, sem részegítő italt, nem ehet szőlőtermést, nem vághatja le a hajat, nem érinthet holttestet. Ha hirtelen halál történik a közelében, akkor meg kell tisztulnia, áldozatot kell bemutatnia, és újra kezdődik az egész. Hát gondoljatok be, hogyha valaki egy egyéves nazír fogadalmat tett, és a 359. napon valamilyen holttest közelébe kerül, akkor újra kell kezdeni az egészet. Ne lepődjön meg senki, tudom az évszámokat, csak a 360 napot azért mondom, mert Izraelben holdévekben számoltak, nem napévekben. Azért mondtam a 359-et. A fogadalom végén áldozat bemutatása és a haj elégetése következett. Jézus idejében a második templom korában, amikor a zsidók beléptek a szentély területére, akkor 4 kamrával kezdődött a belépés. Egyik sarokban volt a nazíroknak a kamrája, ahol megnyilatkoztak, megtisztultak, és utána vitték be majd a hajat a szentélybe, vagy egyes leírások szerint ott külön volt egy ilyen kis hely elkészítve, ahol le is égethették a hajukat. A másik az asszonyoknak a sarka volt, illetve az olajos korsóknak és a fának a tárolására volt alkalmas. És ha megnézzük a Bibliát, akkor azt láthatjuk, illetve a korabeli feljegyzéseket, hogy általában az emberek akkor tettek nazír fogadalmat, hogyha valamilyen különleges dolog történt az életükbe, ilyen lehetett például, hogy valaki a sorsát akarta befolyásolni, hogy Isten jól megáldja őt, akkor én most oda szentelem magam 30-40-50 napra, és akkor cserébe Isten majd valószínűleg jól meg fog áldani engemet. Ez a mai kereszténységben is úgy sokszor visszaköszön, hogy nem azért szolgálunk, mert szeretjük az Urat, hanem valamit elvárunk. Azért adakozok, hogy Isten még többet adjon nekem. Tehát a szentség azért az nem így működik, de az ókori Izraelben, ahol a földi áldások voltak a középpontban, és törvény előírás volt rá, hogyha hallgatsz Istenednek, az Úrnak, a te Istenednek a szavára, akkor áldott leszel így, meg úgy, meg amúgy. Tehát ott pozitív parancsolatok, illetve ígéretek fűződtek egy zsidónak a hozzáállásához. Aztán valaki nazír fogadalmat tett, mert például hálát adott Istennek, született egy gyermeke, és ezért mondjuk X időre odaszánta magát Istennek, megköszönte, hogy az Úr megáldotta őt egy gyermekkel. Vagy például valaki azért kezdett el nazír fogadalmat gyakorolni, hogy éppen teherbe essen, hogy valamilyen módon utód születhessen. Akkor valamikor védelemért is használtak nazír fogadalmat, például egy háború idején, hogy mondjuk az országnak abban a részébe ne jöjjön be az ellenség, és az emberek oda szánták magukat, vagy vészhelyzet esetén. Sokan például utazás közben elutaztak mondjuk több hónapra, vagy akár egy évre is, és hogy Isten megőrizze őket, előtte nazír fogadalmat tettek, hogy ezáltal úgymond áldásossá és sikeressé tegyék az útjukat. Tehát rengeteg ilyen formája volt a nazírságnak, de ahogy mondtam, mindegyikben az volt a különleges, hogy egyrészt egyfajta előírás tartozott hozzá, hogy hogyan lehet ezt megtenni, másrészt pedig azt látjuk a Bibliában, hogy Isten támogatta a szentségnek ezt a formáját és ezt a fajta lehetőséget. Na nézzük akkor, hogy mi ez a 3 típusú nazír. Az első típusú nazír volt, akiket ezek az anyamé típusú nazírok, akiket Isten hív el az anyamétől fogva. Nem emberek döntenek felőle, hanem Isten választja ki. Ez nem önkéntes nazírság, hanem Isten által elrendelt, Isten által elhívott nazírság. Bírák 13:4-5, a legismertebb személy Sámson. Erre a végén majd még egy picikét vissza fogunk térni, mert nagyon sok üzenete van az ő történetének is. Ezt mondja az angyal az anyjának. Azért most vigyázz magadra, és ne igyál se bort, se más részegítőitalat, és semmi tisztátalant ne egyél, mert íme várandós leszel, és fiút szülsz. És ne érintse borotva a fejét, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek anyja méhétől fogva. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok kezéből. Sámson annyira nazír volt Isten elhívásában, hogy még az anyjára is kiterjesztette Isten. Hogy míg a gyermek megszületik, az anyja nem érinthet tisztátalant, nem ihat részegítő italt, még az anyjának is szentnek kellett lennie, ószövetségi értelemben, hogy a Sámson is nazír tudjon lenni. És ahogy mondtam, amikor ilyen típusú elhívás van, akkor Isten, amikor valakit az anyaméhétől fogva elhív, akkor mindig egy konkrét céllal és egy konkrét feladattal bíz meg. Sámson esetében a konkrét cél és a feladat az volt, hogy megszabadítsa Izraelt a filiszteusoknak a kezéből. Ez volt az ő nazírságának a célja, az odaszentelésének a lényege, hogy teljes mértékben Izraelt bevigye Isten békességébe, Isten áldásába azáltal, hogy megszabadítja őt az ellenségeitől. A következő bemerítő János, Lukács 15:16. 1:15-16, mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel, Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. Itt is ezt látjuk, hogy bemerítő János már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel, és az ő elhívása mi volt? Hogy sokakat megtérítsen Istenhez. Szokták is mondani, hogy bemerítő János azokat merítette be, akik hittel várták a messiást, az új szövetségi bemerítés, akik hittel vallják a messiást, Jézus Krisztus. Ez egy nagyon fontos különbség a két szolgálat között. De lehet látni, hogy itt konkrét szolgálatról van szó minden egyes esetben. És ha emlékeztek rá, ha nem is nazírokról van szó, Jeremiás prófétáról mit mond az írás? Isten már őt elhívta, az anyaméhétől fogva, hogy próféta legyen. Pál apostol arról beszél a Galata levélben, hogy Isten elhívta őt az anyaméhétől fogva, hogy kijelentse a fiát bennem. Tehát amikor valakit Isten az anyaméhétől fogva elhív, azt mindig azért teszi, hogy egy konkrét céllal és feladattal lássa el. És a szolgálati ajándékok az új szövetségben ilyennek tekinthetők, mert nem sok szolgálati ajándék van az egyházban, az öt szolgálati ajándék. Ezeket Isten az anyjuk méhétől fogva hívja el. Olyan különleges módon történik a neveltetésük, látszólag semmi köze az elhívásuk, az ajándékokhoz, sokan nem is hívő családban nőnek fel, és mégis azt lehet látni, hogy Isten egyik pillanatról a másikra idézőjelbe, vagy szépen az évek során, hogy érik a kereszténységben, érik a hívő életben, egyre jobban kibontakozik benne az ajándék, egyre több mindenki számára válik áldássá, meglátszik rajta Istennek a kenete, meglátszik rajta Istennek az áldása, meglátszanak a gyümölcsök az életében, szolgálatát Isten kiterjeszti, tehát ott vannak benne az elhívásnak a jelei és az ajándékai. Ezek tehát az anyamétől fogva elhívott szolgált tevők, és a nazírok esetében, ahogy mondtam, ezeket Isten határozta el, Isten döntött el. Ha egy kicsikét merészebben fogalmazunk, erre predesztinálta őket, hogy ők ezt a feladatot és ezt a szolgálatot elvégezzék. A következő, ők azok, akik a születésük után, vagy a születésüktől fogva váltak nazírokká. Ilyen volt például a kis Sámuel, 1 Sámuel 1.11-ben olvashatjuk, és fogadást tett, és ezt mondta, seregek ura, itt Annáról van szó, ha megtekintett szolgáló leányod nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz a szolgáló leányodnak, én őt egész életére az úrnak ajánlom, és soha nem érinti borotva a fejét. Tehát itt nem Isten hívja el Sámuelt, az később történik, itt az édesanyja, az úrdánti hálából, hogy megáldotta őt gyermekkel, ő a kis Samukáról úgy döntött, hogy ezt az úrnak fogja ajánlani, az úr kezébe teszi le, és majd Sámuelnek, egy korábbi szolgálatomban volt erről szó, olyan 10-12 éves korában jutunk el oda, hogy Isten megszólítja őt a Fridláda mellől, elhívja őt prófétának, és életében a nagyon érdekes módon a nazírság, a bírói ajándék, illetve a prófétai szolgálat nagyon szépen kibontakozik belőle. Ezek azok, akik egész életükre nazírok voltak, de nem az anyaméhétől fogva, hanem születésük után lettek elválasztva, és a kis Sámuel is csak, miután az édesanyja elválasztotta őt a szoptatás után, utána került majd Silóba, Éli főpap keze alá. És van a harmadik típusú, ezek azok, akik az időszakos nazírok, itt Pál apostolról van szó például, az Abcsel 18-18-ban olvashatjuk, Pál pedig még több napig ott maradt, majd a testvérektől elbúcsúzva Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt, miután fejét megnyírta Kenkreában, mert fogadalma volt. Itt is a nazír fogadalomról van szó. Pál apostol nagy valószínűséggel erre a misszió útra odaszánta magát, odaszentelte magát, mikor ilyen krízis helyzet volt, azért Korintusban sem volt egyszerű a helyzet, Efézusban sem volt egyszerűbb a helyzet később. Pál apostol ilyen helyzetekben vállalt nazírságot, és már a legvégén látni fogjuk az Abcsel 21-ben, hogy másik 4 jeruzsálemi keresztényel, messiás hívő keresztényel együtt bemegy majd a templomba, és bemutatja azokat a tisztulási előírásokat, amelyek a nazír törvényben megvoltak szabva. Pál apostolnál nem kell meglepődni, ő zsidó volt, tehát ő nem csak keresztény volt, hanem messiás hívő zsidó volt. Számára a törvényi előírást azért tartotta be, hogy zsidónak zsidóvá legyen, de semmilyen üdvösségszerző érdemet nem tulajdonított neki. Nem tette őt különbé, nem lett ő szuperebb hívő, hanem csak azért, mert ő zsidó is volt, Ábrahám szövetségének is a részese volt, a mózesi törvény alatt született, éppen ezért a mózesi törvények betartásával is jó példát mutatott arra, hogy a zsidók közül is minél többeket megnyerjen. Jó, tehát ezek voltak a nazíroknak a különböző típusai, és különösen a Jézus korában, illetve a Makkabeusi korban számtalan feljegyzés van róla, hogy milyen sokan vállaltak ebben az időben nazírságot, és ennek többek között az is az oka volt, hogyha egy kicsit emlékeznek rá, a proféciák kapcsán beszéltem erről, hogy amikor a római birodalom kezd már megerősödni, illetve látszik, hogy a közel-keleten megint feszült a helyzet, nagyon sokan elkezdték várni a messiást. Sok ilyen messiás váró mozgalom indult, eszéneusok is ekkor vonulnak ki a pusztába, ekkor alakítják az ők is kolóniájukat. És sokan ilyen, ebben az időben nazírságot fogadtak, hogy várják a messiás, hogy sietessék a messiásnak az eljövetelét, és a 60-as években is több nő szeméről van szó, Helénáról például, akik szintén nazír fogadalmat vállaltak, és voltak olyanok is, akik sajnos óriási bajba kerültek, mert a diaszpórában, tehát a Szentföldtől távol vállaltak nazírságot, és amikor ez kezdett lejárni, vagy éppen lejárta a nazírság ideje, akkor fel kellett menni a jeruzsálemi templomba, ahogy mondtam, bemutatni az áldozatot és a hajat elégetni, és volt egy csoport, erről feljegyzés van, hogy amikor beléptek Júdea területére, akkor tudták meg, hogy a templomot lerombolták. És kitört a teológiai káosz, hogy most akkor ők életük végéig nazírok maradnak, mert nem tudják az áldozatot bemutatni, aztán egy rabbinikus tolvonással megúszták a dolgot, mert ha tudták volna, hogy a templom el fog pusztulni, akkor nem vették volna magukra a nazír fogadalmat, és így megoldották ezt a kérdést. Tehát nem volt mindig egyszerű a helyzet, de azért próbáltak úgy alkalmazkodni, hogy jó legyen a dolog. Jó, tehát nagyon röviden ennyit a különböző nazírokról, és akkor most nézzük meg a felolvasott igeversek alapján, illetve utalni fogok majd a szakasz többi részére, hogy milyen tanulság van számunkra ebből a dologból. A második versben azt olvashatjuk, hogy a felolvasott ige szakaszban, amikor egy férfi vagy egy asszony külön is fogadalmat tesz. Ahogy mondtam, az első és legfontosabb az volt, hogy a anyamétől való elhívást leszámítva, a nazír fogadalom az önkéntes volt. Nem volt kötelező. És az önkéntes odaszánást, ha megnézzük, akkor az új szövetségnek is az egyik alapkijelentése, hogy Isten a szabad akaratodat nem írja fölül. Isten nem egy despota, Isten nem kér olyan dolgot, ami szembe megy a te szuverén szabad akaratoddal, nyilván majd a döntésednek viselni kell a következményét. A Lukács 9.23-ban azt olvashatjuk. Jézus ezt mondta, azután azt mondta mindenkinek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét minden nap, és kövessen engem. Jézus nem azt mondja, hogy kövessetek, hanem ha valaki én utánam akar jönni. Krisztus követése az mindig egy önkéntes dolog. Emlékeztetek rá, amikor kisebb zűr van a tanítás körül is, Jézus azt mondja a tanítványoknak, ti is el akartok menni? Krisztussal nem kötelező járni. Egy kiváltság. Teljesen önkéntes dolog. És ha emlékeztek rá, korábban beszéltem a megváltás különböző aspektusairól, akkor a megváltás pont arról szól, hogy Isten Jézus Krisztus által megszabadított bennünket az ördögnek a kezéből, leoldotta rólunk a köteléket, a megváltás egyik szava az eloldozás kifejezésből származik, kiment a bűn piac terére, és megvásárolt bennünket, és azt mondta, szabadok vagytok. És cserébe csak annyit kér, hogy önként kövessetek engem. Naponta felvenni a keresztet. Róma 12.1. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő és szent, Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletek. Pál apostol kéri a római gyülekezetet, hogy szánjátok oda magatokat. Az előzmény ott szerepel a többi ige versben, hogy mert Krisztus megváltott bennünket, Krisztus megszabadított bennünket, a kegyelem uralma alá kerültünk. Éppen ezért, ha okos Isten tiszteletet akartok, szánjátok oda magatokat. Néhány keresztény a nyugati világban ezt úgy olvas, hogy szánjátok oda a lelki pásztorotokat, ige hirdetőideket, mint okos Isten tiszteletet. Hadd csinálják ők a dolgukat. Nem, Pál itt azt mondja, hogy önként szánjátok oda, szánjuk oda magunkat önként Isten szolgálatára. Az odaszánás mindig azt jelenti, hogy ki irányítja az életedet. Ki van az életed középpontjába. Önként azt mondod, Uram, itt vagyok, leteszem az életemet, rendelkezz velem. Te vásároltál meg, nélküled semmim sincsen. Nincs békességem, nincs nyugalmam, nincs bűnbocsánatom, nincs szabadulásom, nincs jó rendezett kapcsolatom, semmi nincs Uram nélküled. Önként, hálából szeretném odaszánni nekem, neked az életemet. Sokan azt hiszik, hogy az a nagy odaszánás, ha több száz kilométert vagy több ezer kilométert utazok, hogy ráfeküdjek egy sírra, és kiszedjen belőle még a maradék kenetet XY nagy kenetű szolgálótól, és én odaszánom magam erre nagy utazás az, és akkor azt hiszik, hogy na, ettől majd én odaszánt ember leszek, mert XY-nak a holttestét csókolgattam, vagy ráfeküdtem. Ugye milyen gáz? Ez nem odaszánás. Nem odaszánás az, amikor a maradék szabadidőmből lökök valamit az Úrnak, hogy hát most erre az alkalomra esetleg eljövök, vagy azt az alkalmat meghallgatom, mert minek. Vagy az adakozás kapcsán úgy tekintek az odaszállásra, hogy hát majd ha hóvégén meglátjuk, ha jut valami, akkor jut annak a tizedét majd, vagy valamit odaadom, ha nem jut, akkor Isten megvan nélkülünk is. Ővé az egész világ, azt mondja a Biblia, neki mindene megvan, nincs szüksége semmire. Hát akkor az én áldozatomra mi szüksége van Istennek? És sok keresztény gondolkozik így, hogy nem kell odaszánni magunkat Istennek. Nem kell önként letenni az életünket. És mindenféle kifogásokat keresnek arra, hogy ne kelljen megtenni. Az odaszánás az, ahogy Jézus mondta, ha naponta felveszed a keresztet. A keresztény odaszánás egy nagyon ritka dolog. Mert az áldozatok az Ószövetségben mind meghaltak. Ott voltak az oltáron. Mi pedig élő áldozatok vagyunk. Isten életbe akar bennünket tartani. Sok keresztény azt hiszi, hogy Isten nagyon akarja őket verni, ki akarja pumpolni a pénztárcájukat, agyon akarja őket verni, meg terhelni, csak hogy az oltáron jó megpusztuljanak. A Biblia nem erről szól. Isten élő áldozatokat akar. Önkéntes, élő áldozatokat. Erről beszél a Biblia. És az igazi odaszállás az, amikor már fáj. Amikor már nagyon fogcsikorgatva szakítasz az idődből még többet az Úrnak, amikor többet is adakozol, mint ami a lehetőségedhez képes van, vagy még egy plusz szolgálatot beválasz, mert éppen arra van szükség, amikor kicsit kezd már fájni. A nazírotnak is így volt. Még az első egy-két nap lehet, hogy jó volt, hogy nem kellett szőlőt enni esetleg, vagy nem kellett bort inni, de amikor a szomszédházba duhajkodtak, meg csapra verték a hordót odakint, azért már a negyedik ötödik napon már kicsit olyan nehézkes volt. Már úgy kicsikét úgy rossz volt, hogy biztos, hogy megérte oda szánni magam. Megérte. Csak ott voltak ezek a kísértések és a kihívások. De valaki azt mondja, hogy Uram, én önként fogok neked szolgálni. Szabad akaratból. És nagyon érdekes módon ez a bibliai paradoxon erre mondja Pál apostol, hogy Krisztus rabszolgája vagyok. De Krisztus az én Uram. Nem csak a megváltom, sok hív eljött rájuk, hogy megtér újjászületik, befogadja Jézust a szívében, rendben van, leülünk a padba és kész. De Krisztus úrá kell tenni a szívünkben. És ha Krisztus az Úr lesz a szívünkben, akkor az van, amit ő akar. És amikor alárendelem magam az ő akaratának, az ő szolgálatának, akkor azt látom, hogy önkéntesen szánom oda magamat, hogy Uram, tégy velem, amit akarsz. És nem az fog számítani, milyen ajándékod van, milyen elhívásod van, mert lehet, hogy nem azt kell csinálnod. Nyilvánvalóan nem kell most itt extrém dolgokra gondolni. Én például nagy valószínűséggel a dicsőítésben nem fog az Úr elhívni, már korábban énekeltem is, de ennek kevés valószínűsége van, de nincs más, akkor beállok, ha nincs más. Nem fenyegetni akarok senkit, tehát nem kell megijedni, de amikor ahhoz szükség van, ahol a résre kell állni. És Uram, oda szántam magam, most azt csinálom éppen, amihez nem értek, de itt van rám szükség. Ide helyeztél, akkor most el fogom végezni. Az önkéntességben ez is benne van, a szabad akaratból fakadó döntés. Jó, tehát ez az első, hogy az önkéntes odaszánás, hogy ne fogcsikorgatva, ne kinkeservesen szolgáljuk az Urat. A presbiteri előírás után is lehet látni, hogy nem kényszerűségből kell szolgálni az Urat, a vezetőknek sem. Ha valaki nem szereti az Úrnak a népét kormányozni, pedig elhívása van, ha valaki nem szereti odaszánni magát, mert azt mondja, hogy én mindig fáradt vagyok, én mindig leterhelt vagyok, nekem nincs időm az ilyesmire, nekem fontosabb a munkám, a cégem, a vállalkozásom, a tanulásom, a karrierem, akkor az ne szolgáljon, az döglött állat. Tehát azt nem kell az oltára tenni, azt el kell felejteni. A második teljes józansági, vagy a mámornak a kerülése, ez a következő nagyon fontos dolog. Ahogy mondtam, a nazíroknak semmilyen részegítő italt nem volt szabad fogyasztania, sem bort, sem másmilyen részegítő italt. A papoknál is látjuk ezt a fajta előírást azzal a különbséggel, hogy a papok szolgálat végzése közben, vagy előtt nem fogyaszthattak alkoholt. Szabad napjukon ihattak egy kis bort, de mikor a szentély területére beléptek, azelőtt nem fogyaszthattak alkoholt, és konkrétan le is írja a mózesi törvény, hogy azért nem fogyaszthattak alkoholt, hogy helyes döntéseket tudjanak hozni, meg tudják azért nézni, hogy az az állat, akit éppen áldozatra hoznak, az épp egészséges vagy nem, vagy éppen két oldalról kellett a lévita papot is támogatni, hogy bele ne boruljon az oltárba, vagy valami. Tehát teljes józanságnak kellett lennie a szolgálat közben, és a nazíroknak mindvégig ki kellett tartani abban, hogy semmilyen dolog nem vonja el a figyelmüket az Istennel való közösségtől és kapcsolattól, nem kerülhettek semmilyen befolyás alá, semmilyen módosult tudatállapot nem léphetett fel az életükbe. A Lukács 21.34-ben olvashatunk egy nagyon érdekes igeverset. De vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a szívetek, dobzódás, részegség az élet gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap. Az utolsó idő kapcsán az a nap olyan hirtelen fog eljönni, ahogy mondtam, az elragadtatás egy nagyon váratlan, pillanatszerű esemény lesz, hogy nagyon sok hívő el fog merülni a világ az élet gondjaiban, problémái miatt, elkezd dobzódni, különböző mámorító dolgokkal foglalkozni. És a nazírok ebben nagyon jó példáink, hogy kerüljük ezeket a dolgokat, amelyek ezt a fajta módosult tudatállapotot létrehozzák az életünkben. Többször szerepel az Új Szövetségben az utolsó időkkel kapcsolatban a józanságnak a kifejezése. Hogy józanok lenne az utolsó időben. Hogy nem a, és erre utaltam többször is, hogy nem a hírportálokból kell elsősorban a hívő életünket kormányozni és navigálni, amit a Szentírás mond, mert az kristálytiszta. Ami a világban van, sok vita megy, hogy melyik az igazi hír, melyik nem. Nézzünk még egy igét, Máté 24, 48-49. Ha pedig a gonosz szolka így szólna szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és szolgatásait verni kezdi, és a részegesekkel együtt enne és inna. Szintén az utolsó idők egyik figyelmeztetése, Jézus a Máté 24-ben beszél erről, hogy a hívő emberek életében ebben az űrzavaros időszakban, amikor a reménytelenség, a kilátástalanság, a fásultság, a legyőzöttségérzése, a vereségérzése ott van, akkor elkezdenek olyan dolgokkal foglalkozni, hogy a gyülekezetben egymást elkezdik marni, az emberek visszajönnek a elhívásukkal, visszajönnek a hatalmukkal, a befolyásukkal, rengeteg ilyen dologgal, és Jézus ezt az utolsó idők egyik veszélyének látja. De ha józanok vagyunk, ha olyanok vagyunk, mint a nazírok, akik nem engedik meg, hogy a különböző tévtanítások, tévelgések, vagy a különböző ilyen világgal elmámorító dolgok behatoljanak az életünkbe, akkor meg tudunk maradni szilárdan és józanul, ahogy mondtam, Pál apostol is több helyen fogalmaz erről. Amosz próféta könyvéből szeretnék még egy igét olvasni, ez nagyon fontos, és a fiatalokhoz is néhány szó legyen az igéből. És prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül, és nazírokat ifjaitok közül. Nem így van-e vajon, Izrael fiai, ezt mondja az Úr? De a nazírokat borral itattátok, és a prófétákra ráparancsoltatok, mondván, ne prófétáljatok. Amosz 2:11-12. Itt Isten azt mondja, hogy egy olyan időszakban van Amosz, úr érdekesen a kortörténetet végigvenni, de ellenállok a kísértésnek, hogy társadalmi igazságtalanság van, elnyomás van, Istennek egy importált prófétát kell hozni Júdából, Izraelbe, hogy egy kicsikét rendet rakjon, és akkor Isten azt mondja ebben a válságos időben, hogy adok prófétákat és nazírokat. Hát Isten ebben a kritikus helyzetben, amiben Izrael társadalma van, a széthullás szélén van, az asszír fogság, az asszír fenyegetettség elérhető közelségben van, óriási társadalmi igazságtalanság van, ott szegik meg Istennek a törvényét, ahol csak lehet. Erre azt mondja Isten, hogy én támasztok prófétákat és támasztok nazírokat, azért fiatalok közül. A jövő reménységeibe Isten be akar fektetni. És Dániel kapcsán is már többször beszéltem a fiatalokról, és itt mit tettek az izraeliek? Megitatták az ifjakat borral, hogy alkalmatlanná váljanak a szolgálatra, hogy ne képviseljék az oraszánást, ne képviseljék Istennek a szentségét, Istennek a hatalmát, és hogy ne tudjanak munkálkodni Istennek a dolgában. Amosz is barompásztor volt, fügefákkal foglalkozott, ilyen-olyan dolgokkal, de Isten mégis elhívta. Ugyanígy a fiatalokat is. Lehet, hogy most éppen tanul, sok dolga van, de Istennek az elhívás már lehet, hogy ott van az életében. És a nagy kérdés az, hogy mi szülők is, hogy támogatjuk a gyermekeinket, hogyan segítjük meg őt, hogy a fiatalok hogyan gondolkodnak. Tudjuk, hogy a gyermekeink miről álmodoznak, mi van a szívükben. Vannak-e olyan fiúk, akik azt mondják, hogy 10 év múlva itt szeretnék állni prédikálni. Vagy mondjuk esetleg egy kicsikét hátrébb. Vagy mondjuk betegeket szeretnék meglátogatni, az irgalmasság ajándéka ott van bennem. Vagy az van, aki szívében, hogy mikor végzem el az iskolát, mikor lesz a legújabb autóm, legnagyobb házam, stb. Stb. Mind gondolkodnak a mai fiatalok? Mit látnak otthon? Milyen értékrend van? Azt hallják a szülőktől, hogy hogyan kell kibújni a szolgálat alól.
hogyan kell megúszni az adakozást, mikor nem kell elmenni a gyülekezetbe. Vagy pedig azt látja, hogy apa és anya, ha kell, imádkozik. Ha oda megyek hozzájuk, szólnak hozzám. Nem pedig hazajönnek, esznek, leülnek, lefekszenek, alszanak, kész. Ennyi. És nem kapnak semmilyen támogatást. Fontos. A hívő gyermekek a Biblia szerint, pontosabban a hívő szülők gyermek a Biblia szerint szent. És kevés fiatal tudja azt, hogy az a szentség a te védelmedet szolgálja. Nem azért hívő szülők a gyermekét, hogy eltiltsanak mindenféle nagyszerű dologtól, hogy milyen sok dologról le kell mondanod, hanem azért, hogy megóvjanak téged, és később Isten szolgálatába tudjál állni. Ha ezt megjegyzitek, akkor tudni fogjátok azt, hogy megéri Krisztusért, Istenért lemondani nagyon sok dologról. És nem lesz veszteségem. És nem fog számítani azt, hogy kinéznek az osztálytársaim, mert nem megyek velük bulizni. Nem fog számítani azt, hogy esetleg kiközösítenek, mert én még éppen érintetlen vagyok. Nem voltam se fiúval, se lányjal. Vagy éppen nem cigizek, nem fogyasztok alkoholt. Nem fog érdekelni. Mert megérted azt, hogy apám és anyám az Úré, és én is ez akarok lenni. És úgy akarok élni, ahogy ők élnek, ha jó a példakép. Rosszabb esetben a gyülekezet, Istennek a népe és a szülők fognak majd téged borral itatni. Mert a pénz lesz a legfontosabb, a hatalom lesz a legfontosabb, a befolyás lesz a legfontosabb. Sokan ahhoz, hogy társadalmi státuszban tudjanak ugorni egyet, egy életre adósítják magukat és a gyermekeiket, hogy valamilyen körhöz tartozzanak. Ennek van most itt az ideje? Szerintem éppen, hogy nem. És ezek a gyermekek ki vannak téve? Figyeljétek meg, többször volt már róla szó, Babilonnak a kelyhe tele van. Babilon, bora, ott van a fiatalok előtt. Óriási, a mai kor fiataljának tényleg valóban nagyon sok lehetősége van. Bárhol tanulhat, bárhova utazhat, most nyilván éppen a Covid, mert ugye ez kicsikét korlátozott, de normál esetben nagyon sok lehetősége van. És a világ mindig ott lötyögteti előtte a boros korsót. Igaz, hogy kannásbor, de lötyög. És akkor tömik a fiataloknak a szívét, szellemét és az értékrendjét ezekkel a dolgokkal. És nekünk szülőknek az a feladatunk, hogy ez a kannásból szépen kivegyük a gyerek kezéből, és bemutassuk az igazi értéket. Ez a mi felelősségünk. Mert a világ, és sajnos Isten népe körében is, megy a borozgatás. Mindig valami elmámorítsa a fiatalokat, mindig van egy új cél, mindig van egy új lehetőség. És a gyerekek azt látják, hogy nem éri meg kereszténynek lenni, mert a szüleim így viselkednek, hogy a gyülekezetben így állnak hozzá a szolgálathoz, az a szömörű, hogy igaza van. Mert az a kereszténység, amit nem lehet követni, ami nem jár az önátadásból, nem jár a szentségből, nem jár a lemondásból, az odaszállásból, a Krisztus követésből, azt nem érdemes csinálni. Azt nem érdemes csinálni. És sok keresztény fiatal van kint a világban. Mentek el. Mert a világ jobbat tudott nekik mutatni. Azt hitték, hogy az jobb. És az Úr kegyelme legyen mindazokkal, akik ezen az úton vannak, hogy visszatérjenek erről az útról és a mostanikos vájútól. És ezért fontos, hogy a fiataloknak, akikbe reménységem szerint időt és energiát kell belefektetni. Kérdezzétek meg, hogy kik a példaképeitek. Youtuberek? A celebek? Azok a példaképek? Vagy éppen a hithősök? Meg lehet kérdezni. És egy fiatalnak vonzóbb az, hogy valaki éppen youtuberkedéssel x millió dollárt keres havonta, és nem pedig az, hogy meglátogassam az időseket, vagy éppen Istennek szolgáljak, vagy még én fizessek azért, hogy Isten munkájába beálljak, meg lehet nézni az értékrendeket. Babilon pohara ott van. Vegyük ki a gyerekek kezéből. Ne engedjük, hogy megitassák a gyermekeinket. Engedjük, hogy inkább mi legyünk hatással a gyermekeink életére. És hogy korábban is szintén szeretném még egyszer elmondani, álmodok erről a Sámuel típusú generációról. Hogy a gyermekeink úgy nőnek fel, hogy hallják Istennek a hangját, Isten beszédét, Isten dicséretét. Látják azt, hogy hogyan lehet örvendezni az Úrnak, hogyan lehet meggyógyulni, felszabadulni, átadni az életünket. Jó példákat látni. Ezt kell bemutatni a gyermekeknek ebben az időben. Jó, tehát ez fontos, és tanuljuk meg a nazíroktól, hogy semmilyen dolog nem ámorítson el bennünket, ne homályosítsa el a látásunkat, az értékrendünket, mert látszólag jónak tűnik, mert látszólag ígéretesnek tűnik. Ne engedjük, hogy ez befolyásoljon bennünket. Harmadik, önmegtartóztatás, lemondás a világi élvezetekről. A szőlő a Bibliában mindig a több szimbólumot is takar magában a szőlő, de alapvetően az életnek a szépségét, az életnek az örömét, a házastársi együttlétet, a ítéletet, például a szőlőtaposok kezdetűjének is a utolsó időkről szól profétikusan, meg lehet ilyen szempontból is nézni. És a nazírok, ahogy mondtam, úgy döntöttek, hogy Isten úgy döntött a nazírokkal kapcsolatban, hogy nekik ezekről a úgymond felesleges világi élvezetekről le kell mondani egy bizonyos időre. Nyilvánvalóan, ahogy mondtam, vannak más típusú nazírok, de általánosságban erről le kellett mondaniuk. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 9.26-27-ben. Én pedig nem céltalanul futok, és nem úgy viaskodom, mint aki levegőt vagdos, hanem megsanyargatom a testemet, és szolgálvá teszem, hogy amíg másoknak prédikálok, én magam nehogy alkalmatlanná legyek. Pál itt azt mondja, hogy a test azt tegye, amit tennie kell, nem pedig azt, amit akar. Itt Pál erről beszél nagyon hangsúlyozottan, hogy az ő szolgálata, hogy megsanyargatja a testét. Nem él azokkal a javakkal, amikkel egyébként élhetne, hanem megtagadja magát ezekben, és egy olyan életformát vesz fel, amellyel be tudja futni a pályáját. És sokan nem tudják, vagy sokan nem gondolják azt, hogy olyan sok mindennel el tudjuk tölteni az időnket, olyan sok mindennel be tudjuk szennyezni az életünket. De Pál apostol arról beszél, hogy felesleges dolgokkal nem fogom terhelni a testemet, szellememet, a lelkemet, hanem azon vagyok végig, hogy megfussam a pályámat, hogy győztes lehessek, hogy nehogy alkalmatlan legyek a szolgálatra prédikálás közben. Pál apostol erről beszél. És nyilvánvalóan itt is hangsúlyozni kell, mert ebből is nagyon sok félreértés szokott lenni, hogy teljesen más az ima élete, a szolgálata egy főállású szolgálattevőnek, akinek nem probléma, hogy hajnal 2-kor fel kell, 4-ig imádkozik, mert délelőtt még húny egyet. Ezt, aki hétfőtől péntekig, szombatig dolgozik, 8-10-12 órában, ez biztos, hogy nem fogja tudni megcsinálni. Neki más lesz majd a megsanyargatás. De nyilvánvalóan lehet, hogy lesz olyan, amikor Isten arra indítja őt, hogy bizony hajnalba fogja felébreszteni a Szentlélek, és lehet, hogy úgy fog járni, mint Sámuel, hogy először nem érte, hogy miért keltem fel, azt hitte, hogy telette magát este, vagy rosszul alszok, másodszor már lehet, hogy kicsikét elgondolkozik, harmadjára meg rájön, hogy tényleg lehet, hogy imádkozni kéne. És akkor szépen már a Szentlélek majd bele fogja vezetni. Nekem mindig egy áldás az, amikor valamiért mindig a szolgálat előtt, sokszor ilyen 3-4-kor tudok csak lefeküdni, mert a Szentlélek addig magyaráz bizonyos igéket, és nyilván fent kell lenni, hogy azért az ember tudja dekódolni, hogy a Szentlélek mit üzen. És ez egy áldott teher. Tehát nekem ez nem okoz idézőjelve problémát, nekem ez egy áldott teher. Mert szeretem az Urat, és úgy döntöttem, hogy ha kell, megsanyargatom a testemet, és odaadom az Úrnak a szolgálatra. Egyébként erre az ön meg sanyargatásra, itt most én nem akarok egy baptista szerzetes rendről beszélni természetesen, hanem csak arról, hogy vizsgáld meg, hogy például milyen az ima és a bőjt életed. Ez nagyon szépen le tudja mérni a hozzáállásodat a megsanyargatáshoz, vagy milyen dolgokról tudsz lemondani bizonyos időre, vagy mindig annyit teszel, amennyi kell, vagy esetleg még többet is. Erre külön teológia van, hogy az igaz ehet jó lakásig, de nem megfulladásig, tehát azért a Biblia azt mondja, hogy jó lakásig kell lenni a hívő embernek is. Abcsel 24-25, nagyon érdekes. Amikor pedig, Pál apostol beszél a fogságban, amikor pedig igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült és ezt mondta. Most menj el, de amikor alkalmam lesz rá, majd magamhoz hivatlak. Pál apostol igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövető ítéletről beszélt. Félix megijedt. Ő nem gondolt, hogy a kereszténység ilyen. És a mai világban, ha ezekről kezdesz el prédikálni, az önmegtartóztatásról, hogy Isten majd el fog jönni, ítéletet fog tartani, beszélsz Isten igazságáról, hogy Isten Krisztusban odaadta az ő egyszülött fiát, evangéliumot hirdetsz, már nem fogsz kelleni a világnak. A világnak most nem jó híre van szükség, nem jó tanácsokra. Hogy lehetek úgy látszólag keresztény, hogy nekem az nem kerül semmibe, és meg tudom az áldásokat nyerni megtérés és újjászületés nélkül? Ma a világnak nincs szüksége Krisztus evangéliumára, sok helyen, sajnos. Ők azt várják el a keresztény igehirdetőktől, a keresztény tanítóktól, prédikátoroktól, hogy adják a legújabb bestsellerüket, 10 lépés, 20 tanács, mert tanácsokra van szükségük. Ami még esetleg nyomokban talán Isten igéjét is tartalmazza a filozófiai bölcselkedéseken kívül, de amikor a világnak arról beszélsz, hogy le kell mondanod dolgokról, amikor arról beszélsz, hogy te ha kell, 2-3 napig is böjtölsz valakiért, vagy ha kell, megfizeted az árát annak, hogy Isten szolgája lehetsz. A világnak ilyen evangélium nem kell. A világnak az az evangélium kell, ami nem kerül semmibe, ami neki a legnagyobb élvezetet nyújtja, ami kiszolgálja az ő kényelmét és az ő igényét, és esetleg még talán hajlandó is fizetni érte. A nyugati típusú kereszténység beleesett ebbe a csapdába. Nekünk nem szabad. Nem kell félni attól, hogy az önmegtartóztatásról beszél itt Pál apostol. Megnéztem az első 2-3 évszázad kereszténységével foglalkozok a legtöbbet, és ott szinte visszatérő elem volt ez, hogy mennyire tiszták, mértékletesek, önmegtartóztatóak voltak az első század keresztényei. És nem azért, mert törvényeskedők voltak, vagy szenteskedők voltak, hanem a Szentlélek munkálta ki a szívükben. És azért voltak ilyenek, mert Istennek akarták odaadni az életüket. És nem éltek nagyon sokszor azokkal a dolgokkal, amelyeket talán joguk lett volna, hanem inkább választották az Isten népével együtt való nyomorgást. Jó, következő. Júj, elment az idő, és még ugye a harmadánál járunk, nem baj, megpróbálom befejezni még a hátralévő időbe. A következő. Látható kenet és mindennapos szentség 5. és a 8. versben olvashattunk erről. Ahogy mondtam, a nazírnak a koronája az volt a felkenetésnek a szimbóluma. Ahogy mondtam, a Közel-Keleten a férfiak számára a hosszú haj nem volt éppen előnyös, sőt éppen problémákat is okozott. De a nazírok gyakorlatilag ezzel a különbséggel és ezzel a látszólagos megszégyenítő hajzuhataggal mégis Isten nazírjai lettek. Ez szimbolizálta azt, hogy Istennek a kenete, Istennek az áldása ott van az életükben. Arra emlékeztette őket, hogy ott van rajtuk Istennek a jó kedve, Istennek a diadémia, ahogy olvashattuk, és a koronája. A Bírák 16:19, eljutottunk Sámsonhoz, és elaltatta őt, már mint Deliláról van szó, és elaltatta őt a térdein, és előhívott egy férfiút, és lenyíratta az ő fejének 7 fonatékát, és kezdte őt kínozni, és eltávozott tőle az ő ereje. Bírák 16:19. Mukon, mikor, ahogy mondtam, tanulmányoztam ezeket a dolgokat, Isten elém hozott egy képet. És azt mutatta meg az Úr, hogy az utolsó idők egyháza, a hitehagyó egyház, nem a hitvalló egyház, pontosan ugyanabban a helyzetben van, mint itt Sámson volt, Delilának az ölében. Azt olvashatjuk, hogy Sámson nem vette észre, hogy a Szentlélek eltávozott tőle. Utolsó időkben ugyanez lesz a probléma, Laodicea kapcsán beszéltem erről, hogy Jézus már kívül van a gyülekezeten. Látszólag minden keresztényének tűnik, és tudjuk azt is a Bibliában, hogy ha valakit betölt a Szentlélek, az nagyon sokszor nyelveken szólással jár, profétálással jár, összetöretéssel jár, elhívással jár, nagyon sok jele van a Szentlélek munkájának, de amikor elhagy valakit a Szentlélek, annak nincs jele. Csak azt vesz észre, hogy nincs erő az életében. Valahogy úgy elfolyik minden. Mert Sámson ugyanígy járt. Amikor a oroszlán szét kellett szaggatni kétfele, semmi probléma nem volt, 1000 filiszteust apróra kellett darabolni, azzal sem volt probléma, de most, amikor szépen Delila elaltatta az ölében, jól van kicsi Sámsonka, nagyon okos kisfiú vagy, tessék szépen pihenni anyuc ölébe, akkor bizony az egyház is ugyanígy járt, hogy a nagy szajha Babilon ölébe vette az egyházat, és az elmúlt 20-30 évben szépen elcirógatta. És azt olvashatjuk itt, hogy a nazírság jele, a kenet eltávozott az egyházból. És elkezdték szépen egyenként, itt olvashatjuk, hogy 7 hajfürtről van szó, talán nem is véletlen, hogy pont 7 hajfürtje volt, mert a 7 a teljesség a szentségnek a száma. És azt lehet látni, hogy levágták előbb az egyházról az életszentségét, már meg lehet ülni a magzatokat, meg lehet ülni az időseket. Nem számít. Levágták az életszentségét az egyházról. Az egyház nehogy merje már képviselni azt, hogy a gyermekek az anyamében azok életképesek. Nem tudom, hallottátok-e most a legutóbbi dolgot Franciaországba vagy Németországba. Nem tudom, hány napos tojásokat, amiben kakasok vannak, vagy valamilyen embriók vannak, nem lehet elpusztítani, mert érző lények. De gyermeket el lehet pusztítani az anyamében. És az egyház nem áll ki érte. Miért? Mert már le van darabolva. Aztán utána következett a házasság szentsége. Az egyházat ettől is megszabadították. Nehogy már egy férfi meg egy nő házasodjon össze. Mert különböző, minek házasodni? Minek a család? Minek a gyereknevelés? Teljesen felesleges. Utána pedig következett a szolgálatnak a szentsége is. Bárki szolgálat most már az egyházban, csak legyen egy teológiai végzettsége. Nem baj, ha férfi, nem baj, ha nő, nem baj, hogyha homoszexuális, nem baj, hogyha transzvesztita vagy bármi, semmi nem számít. A szolgálat szentsége sem számít. Ezt is elvették az egyháztól, ahol már hagyták ezt a dolgot. És utána a következett Istennek a szentsége. Nyugaton az elmúlt 30 évben annyi Isten gyalázó karikatúra jelent meg, és még az iszlámról nem is beszéltem, és a keresztények ezeket mind szó nélkül tűrték. Nézzétek meg, most nem azt mondom, hogy ne értsen félre senki, nem azt mondom, hogy most gyújtogatni kell meg ilyenek, de egy muzulmánnak megsértik a vallását, óriási patáli van bele az egész világon. A keresztények pedig nem csinálnak semmit. Hát jó van, hát most Jézusnak is két apja volt, feliratokkal rohangálnak, rózsaszín bibliákkal, hát ez teljesen természetes. Az egyház azt mondja, hogy hát nekünk progresszívnek kell lenni, nem szólhatunk bele, mert hát szólás meg vallásszabadság van. Csak érdekes módon, hogyha ők felmerik emelni a szavukat, akkor mindjárt nincsen szólásszabadság. És mi lett a következménye Sámsonnak? Elhagyta őt Isten kenete, elhagyta őt Isten szentsége, jöttek a filiszteusok, megkötözték, kiszúrták a szemét, és elvitték egy malomba éppen gabonát őrölni, mert azért a fizikai képessége még arra jó volt, hogy ott egész nap forgassa a malmot. És ma a világnak egy ilyen egyház kell. Ne szóljon bele az ő dolgaikba, egy teljesen erőtlen, hiteltelen, semmi show, semmi világosság, semmi kenet, semmi elhívás. És fogják magukat, és röhögnek, gúnyolódnak rajta, amikor nagy ünnepségek vannak, pride-ok vannak, ahogy mondtam, kiviszik a rózsaszín bibliákat, ott mutogatják a szentségtelen dolgaikat, feje lefele fordított kereszteket és különböző dolgokat, és Sámson csak szépen forog körbe magába. Miért kerültünk idáig? Pontosan ezért. Az egyház engedte, hogy Delila elaltassa. Engedte, hogy megszabadítsa a fürtjeitől. És nagyon sok keresztény van, akinek ott van az életében Isten elhívása, ott van Isten ajándéka, gyermekkortól fogva, eltelt már 10-20-30 év, mióta megtért, és egy filiszteus malomban őről, reggeltől estig. És ha van ide, éppen beesik gyülekezetbe, vagy beesik szolgálni. Miért nem imádkozik az oszlopnál? Sámuel hithős lett. Sokszor lehúzzák Sámsont, hogy ilyen olyan alak volt. A zsidók 11 szerint ő egy hithős volt. Az utolsó percben még megtért. Ő még megtért. Kérdés, hogy ma a nyugati egyház, a hitehagyott egyház, az erőtlen egyház meg fog-e térni? És elkezde valóban Isten királyságáért dűteni és borítani, vagy nem? És azt fogja mondani, hogy eddig és nem tovább. Eddig és nem tovább. Majd, ha ilyen harcos keresztények lesznek, akkor lehet reménykedni abban, hogy Európában is ébredés lesz. De addig, amíg a keresztények sunnyognak, lapítanak, addig semmi nem lesz belőle. És ez a robot jellemzi nagyon sok hívő embernek az életét. És ebbe akarja a sátán belekényszeríteni az életedet, hogy ne lássák ki abból a kis napi 8-10 órás munkádból. Ebbe akar belekényszeríteni. És szép lassan elaltad. Jogod van pihenni, jogod van kikapcsolódni, jogod van üdülni. Mindenhez jogod van. Mindent élvezned kell, mindent ki kell próbálnod. És közben észre sem veszed, hogy semmilyen hatással nem vagy a világra, és nem vagyok a világra. A nazírok ebben is példaképek. Ne engedjük, hogy a szentséget megfosszák az életünkbe. Ne engedjük, hogy levágják az életünkből a szentséget. Ne engedjük, hogy a Szentlélek eltávozzon az életünkből. Nézzétek meg, zsidókhoz írt levélben szintén le van írva, utolsó időkkel kapcsolatban, szentség nélkül senki nem látja meg az Urat. Nem lehet szentségtelenül élni. Jó, fontos a mindennapi szentség. És ha jön Delila, és altatni akar, ne engedjetek neki. Csípjetek magatokba, álljatok fel, és harcoljatok. Sámson egyedül volt. És évekig terror alatt tartotta a filiszteusokat. Egy szemember. És reméljük, hogy Európában is Isten fog támasztani ilyen embereket. Akik azt mondják, hogy állj. És lesz, ami lesz, én az Urat fogom követni. 6.-7. vers. Nem érinthetett halottakat. Ez a következő. A nazírok semmilyen tisztátalan dologhoz nem nyúlhattak. A rabbinikus előíráskor temetők közelében nem mehettek. Ma síról a port arra fújta a szél, akkor abból már probléma volt. Semmilyen közük nem lehetett. 2 Korintus 6, 17-18. Azért menjetek ki közülük, és szakadjatok el tőlük, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátok leszek, ti pedig fiaimá és lányaimá lesztek. Ezt mondja a mindenható Úr. Mit mond Isten? Tisztátalant ne érintsünk. Új szövetségi előírás. Nem szabad olyan dolgokkal foglalkozni, amik beszennyezik az életedet, beszennyezik a szívedet. Vizsgáld meg, hogy mit nézel, mit olvasol, mit hallgatol, mihez adod a nevedet. Mi az, amivel közösségbe vagy, mi az, amivel közösséget válasz. Aki odaszánta magát Krisztusnak, átadta az életét, ne foglalkozzon tisztátalan dolgokkal. És itt is megjelenik az, hogy fiaimmá és leányaimmá fogadlak, mint a naziroknál, férfiak és nők. Teljesen mindegy. Ha odaszánod az életedet Krisztusnak, elszakadsz a tisztátalan dolgoktól, Isten valóságosan is fiának és lányának tud nevezni téged. Szintén Pál apostol mondja, hogy ami gonosznak látszik attól, őrizkedjetek. Nem kell kipróbálni, mert nem tudhatjuk, hogy mi van. Ha már csak annak látszik, ha már csak tisztátalan dolognak látszik, nem kell vele foglalkozni. Kapcsoljátok ki, csukjátok be, hallgattassátok el, kérjetek segítséget. Ne érintsetek tisztátalan dolgokat. Ne szennyezzétek be az életeteket semmilyen dologgal. Épp a mukkori szolgálatban Sándor beszélt róla, hogy mennyi minden megmarad egy rossz kapcsolatból is az embereknek az emlékében, az elméjében, a szívében. Rengeteg minden be tudja szennyezni az életünket a mindennapok során. Nagyon sokszor én is, mikor dolgozok, kocsiba megyünk, kollégáim hallgatják a zenét. Én nyilván én mindig olvasni szoktam, hogy próbálom a gondolataimat nem odafigyelni, de azért csak sokszor dübörög az emberbe az a sok ének. Ilyenkor örülök, ha angol nyelvű zenéket hallgatok, mert nem tudom, mit énekelnek. Az úgy jó meg, hogy amikor a magyar nyelvű énekek vannak, sokszor fogom a fejem is, hogy megint miről énekelnek, de úgy nagyjából látom, hogy mi van a világban, mi a világi értékrend. Jó? Tehát ahogy a nazír nem érinthetett halottat, nem lehetett közösségbe szentségtelen dolgokkal, mi is körülbelül így álljunk hozzá. Jó, a következő megújulás és újrakezdés a 12. versben olvashatjuk, hogyha egy nazír véletlenül tisztátalanná vált, mert épp egy holtest ott esett, vagy egy ember ott halt meg éppen mellette, ott kapott éppen szívrohamot, vagy bármilyen ilyen dolog volt, akkor, ahogy mondtam, a nazírságot újra kellett kezdeni, és mivel beszennyeződött, ezért a megtisztulási folyamaton keresztül kellett neki mennie, és ez is egy bátorítás számunkra, hogy nyilvánvalóan a hív életünk során nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk teljesen rendben sokszor, de mindig van lehetőség újra kezdeni. Igaz? Jézus is mindig beszél erről a lehetőségről. Ha valaki meg van fáradva, jöjjön én hozzám. Jó, majd rendet rak. Ha megvalljuk bűneinket, mert éppen vétkezünk, akkor ő meg fog nekünk bocsájtani. Légy kész rá, hogy mindig megújuljál, ha elbuktál, vagy elestél. Nagyon fontos, hogy amikor bűn kerül az életedbe, valamilyen dologgal beszennyeződsz, akkor engedd, hogy Isten megtisztítson, meggyógyítson, helyreállítson, és menjél tovább. Nem a célpontra kell visszamenni, megtérésedhez, hanem ott, ahol elestél, ahol a fejsze belesett a vízbe, odáig visszamegyünk, és akkor onnan majd lehet menni. Úgy, de sok üzenet van abban is. Most ebben megint nem megyünk. Tehát a lényeg az, hogy amikor, ahol vétkeztél, rendezel az életedet, és szépen mész tovább. De ez fontos, hogy a bűnvallás, a rendezést mindig tedd meg. Kivéve, hogyha a hipergrész mozgalomnak vagy a tagja, mert akkor ugye már bűn nincsen, csak megbotlottál, meg elestél, de ez nem bűn, mert Jézus azt már ugye régen elhordozta, és így neked csak a lépésre kell egy kicsikét úgy visszaigazítani. Jó, tehát ez a következő, a megújulás és a újrakezdés, és a legutolsó, és lassan majd szeretném is befejezni, ez pedig, hogy megfizetni a megszentelődés árát. Amikor a nazír fogadalom betelt, a nazír sikeresen végrehajtotta az Istennek tett fogadalmát, akkor el kellett menni a szentélybe, vagy később a jeruzsálemi templomba, és a mózesi törvények által előírt szertartáson kellett részt vennie. Abcsel 21-23-24-ben azt olvashatjuk, Párról van szó, erre korábban utaltam. Tedd meg azért, amit mondunk neked, jeruzsálemi vének mondják Pálnak. Van köztünk 4 férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, és tisztulj meg velük együtt, fizesd ki a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket, és így mindenki megtudja, hogy semmi sem igaz abból, amit felőled hallott, hanem te magad is úgy élsz, hogy a törvényt megtartod. Itt nagy vita volt, hogy Pál apostolt bemószerolják, hogy a diaszporában azt tanítja a zsidóknak, hogy nem kell körülmetélni a gyereket, nem kell a mózesi törvényeket megtartani. Ott épp előtte olvashattuk az Abcsel 18-ban is, hogy éppen nazír fogadalmat tett, és itt azt látjuk, hogy négy férfinak a jeruzsálemi gyülekezetből, akik buzogtak a törvényét, szintén nazír fogadalmuk volt. Egyháztörténeti feljegyzések szerint valószínűleg Jakab is egy ilyen nazír volt, aki élete végéig nazírságot fogadott a megtérése után. Jézus féltestvéréről van szó, ez nincs megerősítve, ez valószínűleg csak egy ilyen egyháztörténeti feljegyzés. És itt arról van szó, hogy a zsidóknál a jótékonykodás, a cedáka, az egy ilyen nagyon bevett szokás volt, és ebben az időben egy különös erénynek számított, ha valaki a nazíroknak az áldozatát kifizette, hozzájárult ahhoz, hogy egy Istennek szentelt életnek a, vagy Istennek szentelt időnek a végén valamilyen módon részt vehetett egy nazírnak a fogadalmi áldozatának a bemutatásán, és egy kicsikét úgy is érezhet, hogy valamilyen szinten ő is részese volt ennek, meg hát valami kis áldás még az ő jótékonykodása kapcsán is leesik neki. És ha megnézzük a Mózes 4. könyvének 6. részét, ott láthatjuk, hogy milyen előírások voltak. Hozni kellett egy egyéves ép bárányt, egy egyéves nőstény bárányt, meg egy kost. Ezt kellett bemutatni egy kosár kenyérrel, illetve lepénnyel, különböző étel és italáldozattal. És próbáltam egy gyors fejszámolást végezni, ugye a Pál apostol magáért és a négy emberért mutatja be, hogy fizeti ki ezt az áldozatot. Ez azt jelentette, hogy venni kellett neki 15 bárányt, 15 birkát kellett neki vennie, kellett 5 kosár kenyér, különböző italok, és ezt kellett neki bemutatni a templomba. Ezt mai árfolyamon kiszámoltam, mondjuk azt nem néztem, hogy merinói, racka vagy cigája euróról van szó, itt vannak azért árfolyambeli különbségek, de nagyjából egy félmilliós összegről van szó. Körülbelül. Félmilliós összegről volt szó. És Pál apostol ezt kifizette csak azért, hogy a zsidónak zsidóvá lehessen. És nyilván neki is megvolt a nazír fogadalma, de ő ezt a pénzt felajánlotta az Úrnak, odaszánta az Úr oltálára. És ez valóban nem volt egy olcsó dolog. Meg kellett fizetni az árát. És ma a kereszténység egyik legnagyobb problémája, hogy szeretne ő szent lenni, meg szeretné magát odaadni az Úrnak, meg úgy jól érezni magát, meg úgy minden happy legyen, csak nem hajlandó megfizetni az árát. És a nazírságnak nem véletlenül pont ezzel fejeződik be, mert ez a vége a nazír fogadalomnak, hogy kiderül, hogy mennyibe is került ez a dolog, mennyi mindenről mondtam le, mennyi mindent adtam oda az Úrnak, és a végén mennyit áldoztam fel Istennek az oltárán. Erről szólt a nazír fogadalom. És a mai kereszténység egy része kompromisszumokra van beállva. Hogy minél kevesebb áldozattal tudja megúszni, és azt hiszik, hogy megtértem, újjászülettem, jönnek Isten angyalai, virágszirmokat kiszórnak ide elém, és akkor szépen megyek a mennyországba. Egyenesen, nyíl egyenesen, ki van kövezve az út, nincsen semmi akadály előttem, ha szólsz, még a vihar is elvonul, minden rendben van, csak azt látjuk a Bibliában, hogy ez nagyon nem így működik. Amikor Péter és János a nagy tanács előtt van, akkor ismerjük a történetet, jó megrakják őket, és mit mondanak nekik, hogy ne prédikáljanak többet Jézusnak a nevében. Ők mit tesznek? Annál jobban prédikálnak. Igaz? Tudták, hogy mi vár rájuk. Tudták, hogy ebből komoly probléma lehet. És mi mit fogunk tenni, ha ilyen nagy tanácsi helyzet lesz majd Magyarországon, vagy Európában? Amikor azt mondják neked, hogy itt van egy munkahelyi papír, ha nem írod alá, hogy támogatod ezt meg azt a ilyen jogi mozgalmakat, akkor el vagy bocsátva. Megfizetjük-e az árát? Vagy azt mondják, hogy ne tegyél többet bizonyságot, mert börtönbe fogunk rakni. Mit fogunk csinálni? Megfizetjük az árát? Ahogy Péter és János? Vagy megpróbáljuk ilyen rabbinikus pilpul módszerrel kimagyarázni, hogy ez mégse úgy van, meg mégse azt jelenti. Nagyon nagy felelősség, hogy megfizetjük az árát, hogy most a 21. században Krisztus követői vagyunk. És az utolsó idő kapcsán ez egy nagyon szorongató kérdés lesz, mert egzisztenciális kérdés lesz sokunk számára. És elhisszük-e azt, hogy az örökké valóságban lesz kárpótlásunk. Az első századi keresztények hittek abban, hogy az örökké valóságban isteni gondviselés és isteni kárpótlás lesz. A zsidókhoz írt levélben mit olvasunk? Ti még a vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok. Örömmel fogadtátok. Mert tudták azt, hogy van egy igaz Isten, aki a mennyben mindent vissza fog nekem adni. Csak a kérdés az, hogy ezért a 40-50-60 éves földi életért fel tudjuk-e áldozni az örökké valóságot, vagy nem. Oda tudjuk-e adni ezt a 30-40 évünket, hogy bármi is lesz. Az első századi apostoli vezetésű kereszténység azért volt sikeres, mert nem volt drága nekik az az ár, amit meg kellett fizetni. Nem voltak hajlandóak kompromisszumot kötni. Ha kellett, üldözték őket, ha kellett, mártírok lettek, de nem vonultak vissza. Az antiochiai gyülekezet kapcsán beszéltem már erről, hogy nem 2 éves lelki gondozói tanfolyamon vettek részt az üldözött keresztények, hanem elkezdtek gyülekezetet plántálni, ahol üldözték őket. És lehet, hogy itt is üldözés lesz, ne az legyen a dolgunk, hogy jaj, most hogy lesz házam, meg ez, de ezt bízzuk az Úrra. Az már az ő dolga lesz. Nem vagyunk különbek. Sokan azt hiszik, hogy különbek az első századi keresztényeknél. Okosabbak, mint Pál, mert 3 PhD-juk van. Pálnak 5 volt. Nem 3, 5 legalább. És még óvatosan számoltam. Legyen egy mennyei látásod arról, hogy Isten kárpótolni fog téged mindazokért a veszteségekért, amelyeket ő érte, az ő nevért szenved el. A gazdag és a Lázárt is eltemették. Egyiknek pompás temetése volt, másiknak kevés. Az egyik az örökké valóságban szenvedett, a másik pedig teljes kárpótlást kapott. Piszok kemény volt az a pár évtized, amit le kellett neki nyomorútól húzni, de szerintem nem bánja most Lázár, hogy hol van. És sok keresztény nem bánja most azt, hogy Krisztusért el fogok veszíteni ezt, vagy azt, vagy amazt. Börtönbe raknak? Isten küld egy angyalt, és ki fog hozni, mint Pétert. Vagyonomat elrabolják? Isten, ha kell, küld hollókat is. De ha nincs ez a kárpótlás, az isteni gondviselésnek, a látás a szívedben, az elmédben, meg fogsz törni az első kísértéskor. Vértezd fel a szívedet, vértezzük fel a szívünket. Bármi is lesz, nem fogunk hátrálni. Nem szabad meghátrálni ebben az időben. Ez volt az első keresztényeknek a titka. És a nehézségekre és a megpróbáltatásokra mindig úgy tekintettek, mint egy lehetőségre. Ami megmutatja, hogy mi van a szívemben, mi van az elmémben, mi van a gondolkodásmódomban, mi van az értékrendemben. És amikor nehézségek és harcok voltak, meg tudtak állni, és győztesek tudtak lenni. És végezetül 2 igeverset szeretnélek bátorítani benneteket, mert szerintem szükség van rá. Jeremiás irámai 4:7. Az ő nazírjai tisztábbak voltak a hónál, fehérebbek a tejnél, testük pirosabb volt, mint a korál, termetük, mint a zafír. Jeremiás siralmaiban van erről szó. Jeruzsálem pusztulása után járunk minimális idővel, elpusztul a templom, elpusztul a város, és azt olvashatjuk, hogy ebben az időben, amikor legnagyobb szorongatás volt, legnagyobb nehézség volt, Istennek ekkor is voltak nazírjai. Voltak olyan követői, akik méltók voltak arra, hogy Isten nazíroknak hívja őket. Az újfordítású Biblia nem ismeri ezt írni, ott azt hiszem fejedelem szót ír, de itt egyértelműen a nazír kifejezés szerepel a héberben. És most ne értsük félre, most nem azt mondom, hogy minden hívőnek a szépségszalomba kell hangálni, hogy így nézzen ki, meg lebarnulni, meg tejfürdőt venni, meg ilyenek, hanem ez arra utal, hogy a nazírok jóra szánt életűek voltak, tiszták voltak, jó volt rájuk nézni, itt a héber szavak ragyogást is jelentenek, hogy a nazírok azok mindig így kitűntek a tömegből, ahogy mondtam, különcök voltak, és mindig arról tettek bizonyságot, hogy van egy élő Isten Izraelben. Ezt a szentséget hordozták magukkal. És végül Pál apostol, római levél. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt. Eljött az óra, hogy az álomból felserkenjünk. Sámsonok, ébresztő. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlóban, a nappal pedig elközelget. Vessük le a sötétség cselekedeteit, öltsük fel a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, amint illik nappal, nem dorbézolásokban és részegeskedésekben, nem paráználkodásokban, kicsapongásokban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Ilyen egy 21. századi nazír. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.